A többség hisz Istenben, de templomba már sokkal kevesebben járnak Magyarországon, derül ki a G7 által publikált kutatásból. Miközben egyre több magyar hisz Istenben, a vallásgyakorlat és a felekezethez tartozás csökken idehaza. Az emberek negyede ötöde csak karácsonykor vagy más nagy ünnepeken megy templomba. A szertartásokon heti rendszerességgel csak az emberek 8%-a vesz részt. A felmérés fő megállapításai között szintén szerepel, hogy az istenhit a rendszerváltás utáni 58%-ról kétharmados szintre növekedett. Az emelkedő arányú istenhit nagyobb részt viszont nem egy istenbe, mint konkrét személybe vetett hitet jelent, hanem valamiféle magasabb rendű szellembe vagy életerőbe vetett hitet. Az adatokból az is kiderül, hogy a magyarok negyede imádkozik legalább heti egy alkalommal, hasonlóan a hollandokhoz vagy a belgákhoz, de a többségben szintén katolikus Szlovákiánál, Horvátországnál vagy Ausztriánál kisebb a vallási aktivitás mértéke idehaza. A kutatók szerint, ha a magyar társadalomban a hit instrumentalizált civil vallássá fokozódik le, akkor olyan valláspótlékokkal és evilági üdvtanokkal kerül egy kategóriába, mint a kommunizmus, az ateizmus vagy a nacionalizmus.
Tehát azt mutatja a kutatás, hogy a vallásgyakorlat és a felekezethez tartozás egyre csökken, egyre kevesebben járnak templomba, egyre kevesebben gyakorolják a hitüket, viszont a felmérés szerint az Isten hit a rendszerváltás után 58%-ról kétharmados szintre növekedett. Tehát e szerint az emberek egyre jobban hisznek, csak egyre kevésbé gyakorolják azt a hitet, amit egyre jobban hisznek. Hát én ebben meg nem hiszek. Én meg úgy gondolom, hogy a képmutatás az a minő. Ebből arra kell következtetni ezekből a kutatásokból, hogy a képmutatás foka nő. Tehát miközben az emberek egyre kevésbé járnak templomba, meg egyre kevésbé foglalkoznak a vallással, addig, hogyha kérdezik, főleg, hogyha egy kutató kérdezi, főleg, hogyha föntről kérdezik, az elit lekérdez, akkor azt válaszolják, hogy ó, igen, én nagyon hiszek, ó, igen, én hiszek, hívő vagyok. Bizony, főleg, hogyha sejti, hogy a hatalom odafönt, meg az elit odafönt, mit vár el tőle kis embertől.
De vigyázz, Robi, mert itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek abban az Istenben hisznek, aki miatt templomba akarnak járni, vagy templomba kéne járni, vagy akik imádkozni kéne. Ugye itt megvan a definíció, és azt mondja, hogy nem konkrét személybe vetett hitet, hanem valamiféle magasabb rendű szellembe, vagy életerőbe vetett hitet jelent ez. Tehát nem lehet szó képmutatásra, egyszerűen arról van szó, hogy ezek az emberek nem keresztények, tehát a kurzus nem hivatkozhat majd rájuk úgy, hogy hát lássátok, igen, mennyi hívő igen, van a Magyarországon.
Igen, mert... és a rendszerváltáskor ezek ateisták voltak, mert 58%-on állt, most meg 66-on van. Tehát 8%-ot növekedett.
Nem ugyanazok az emberek élnek ebben az országban.
Világos, meghaltak, születtek, de hogy arról van szó, hogy ateistább volt a társadalom a rendszerváltáskor, amikor az államszocializmus éppen elmagyarázta nekik a dialektikus materializmust, mint most, amikor meg keresztény kurzus van. Tényleg
nem,
így látod?
Nem lehet, hogy a rendszerváltáskor is volt egy olyan boom, hogy többen vallották magukat Isten hívőnek, mint mondjuk 2 évvel, vagy 12 évvel azelőtt?
De és utána is kezdett újra csökkenni az ő számuk.
Tehát és ehhez képest áll egy magasabb szinten. Tehát szerintem mondjuk, ha ezt 80-ban kérdezik meg, akkor 25% így kéztördelve bevallja. 1990 után ünnepelve a szabadság reményét, az 58%-ra ugrott, és most meg igazad van, ünnepelve azt a környezetet, hogy ember, most jövök a templomból, ugye, hogy látjuk, hogy az elöljáróink is gyakran prezentálják, hogy ők áldoznak a vallásuknak, hát akkor én is bevallom. Viszont azzal nem értek egyet, hogy feltétlenül intézményes keretek között kellene neki gyakorolnia. Én azt hiszem, a viselkedésében kéne gyakorolnia, viszont ezek az intézmények azok, akik lehetőséget teremtenek tanítás által arra, hogy valaki, aki még nem érintett benne, az eljusson, vagy nem tudom, megérintődjön valamilyen hittel. Tehát én nem gondolnám, hogyha én mondjuk egy református gyülekezetbe jártam volna, akkor mondjuk 4 év alatt jelentősen gyengülne az, amilyen kapcsolatot én érzek az Istennel. Viszont ahhoz, hogy én valaha is eljussak oda, ahhoz viszont szükségem volt rá, és így ezért érzem a szükségét a fenntartásnak, de azért nem, hogy hetente megmutassam magam.
Értem, de nem megmutatnod kell magad, viszont azért milyen ország az, ahol ugye, keresztény nemzetként hivatkozunk magunkra Szent István óta, és kevesebben gyakorolják a hitüket, kevesebben imádkoznak, mint Európa legateistább országában.
Ami viszont 25%, tehát a 66%-nak, aki istenhívőnek vallja magát, kevesebb, mint a fele vallja, hogy imádkozik is.
De nem fejeződik ki ebben a magyaroknak ez a jól ismert és újra meg újra megtapasztalt kettős könyvelése, ez a taktikai identitása, ez az elvárásokhoz való igazodása, ez az identitás pusztító megfelelési kényszere, és közben ez a rejtek élete, ez a kettős élete, a kifelé élete, amiben demonstrálja, hogy ő jó állampolgár, ő Kádár János bácsinak, Orbán Viktor bácsinak a jó kis unokája, és közben meg az élete az zárt ajtók mögött, behúzott rolók alatt, tudod, mögött. Ott a rendszernek a szidalmazása, meg a mocskolása, de csak meg ne tudják, kifelé egy másik könyvelésnek a használata. Ez már a tulajdonképpen a dualizmus idején, már a dualizmustól kezdődően megvolt. Kifelé, mivel hogy az államnak a hivatalnoka vagyok, ezért igényt tartok a jó kis állami állásra, ezért aztán megvallom a dualizmust, megvallom a császárt és királyt, ő felségét, megvallom a miniszterelnök urat, Andrássy grófot, meg ezt az egész dualista osztrák-magyar monarchiát, ezt a rendszert, amiben Magyarország hát lemondotta 48-as követeléseiről, engedett a 48-ból, ahogy mondani szokás. Aztán hazamegyek, és a gyerekeimnek, meg az unokáimnak, meg az egész családomnak azt magyarázom, hogy Kossuth, és csak is Kossuth, és ki kell tartanunk, és hogy Kossuth vissza fog térni, és ha nem fog visszatérni, akkor is csak is Kossuth, és Kossuthnak volt igaza, és hogy ezek az emberek, és hogy stb. Tehát, hogy ez mindvégig megvolt, és aztán a dualizmus után a Horthy Magyarországán is megvolt ez. És aztán a Kádár Magyarországán is megvolt ez. És tulajdonképpen ez lett a túlélésnek a receptje Magyarországon. Ez a kettős identitás. Egy álidentitás kifelé, meg egy kincsként őrizgetett szívbéli identitás befelé. Az igazi identitás tényleg a belső. De amikor kérdezik, mindig a külsőről tanúskodunk. És minthogyha ez a kettős identitás tükröződne ebben a kutatásban. Kifelé mit látunk? Hogy a Sanyi bácsi az nincs a templomban. Soha nincs a templomban. De amikor Sanyi bácsit megkérdezik, hogy Sanyi bácsi, keresztény a Sanyi bácsi? Ó, hát igen, keresztény vagyok. Ó, hát az Atya Úristen, hát azt én nagyon szeretem, tisztelem, mindig is tiszteltük. Már az édesapám is, a dédnagyapám kántor volt. Tudod? És akkor ilyenkor lehet tudni, hogy itt valaki meg akar felelni valaminek, amiről ő nem tud, de sejt. Valamit gondol arról, és úgy képzel, így kell megfelelni neki.
És egészen pontosan ezt mutatja a kutatás is ki, hogy ez a vallásosság tulajdonképpen egyenlővé válik azzal, mint amikor a kommunizmusban kommunistának tartotta valaki magát, uh-huh. ateistának, a Németországban annak idején nacionalistának, mert ezt várták el. Persze, kommunista vagyok, igen, Kádár János atyánk, de otthon, családi körben meg szinte.
Egy gazember gyilkos.
Pont, én tudod? Itt ezt úgy értelmeztem, hogy ahogy ő fogalmazza, nekem egyébként szimpatikus megfogalmazás, hogy tudod, nem egy konkrét személy, hanem egyfajta ilyen magasabb szellem, vagy magasabb életerő felé vetik a tekintetüket, hogy ez nem hangzott rosszul, mert ez ilyen ökumenikusabb, mint bármi, hogy tudod, ez az a réteg, amiben én azt gondolom, hogy egyet lehet érteni, akármilyen vallás mentén is követsz egy hát elvrendszert, vagy Istent, ha adtak hozzá. De így úgy értelmeztem, hogy ő azt mondja, hogy ezzel, hogy gyakorlatilag az intézményektől magukhoz ragadják az Isten megfogalmazását, nyilván ez egy kontrollvesztés, hogy ez most veszély vagy lehetőség, ezt én nem tudom megítélni, de hogy ezzel az Isten fogalma devalválódik odáig, mint egy ilyen szélsőséges ideológia, hogy a kommunizmus, meg a kapitalizmus, vagy bármi. De most, ahogy ti beszéltek róla, így meg úgy érzem, hogy ti úgy értelmeztétek, hogy nem, hanem a magamat vallásosnak, vagy istenhívőnek vallás devalválódik oda, hogy nem azzal a szándékkal mondod ezt ki, hanem ugyanolyan megfelelési kényszerből, mint az imént említett ideológiáknak való megfelelés. Ez jobbik eset, mint amit én mondtam, hogy rettegnek, hogyha kiengedik a kezükből azt, hogy tudod, kifogalmazza meg, hogy ki Isten, mi Isten, akkor itt valami világégés fog következni. Azért ott még nem tartunk szerintem, hogy ami tényleg valami nagyon periferális, magasabb erőbe vetett hit, azt Istennek nevezzék. Ugye múltkor beszéltünk róla, hogy univerzumnak, meg természetnek, meg világnak, meg jó szerencsének, meg mindenfélének hívják, és azért az ember, aki mondjuk egy, hogy mondjam, más sorsrendező elvek szerint képzeli el a háttérerőket, és azt gondolja, hogy a horoszkópokból, a kártyákból kell kiolvasni, vagy teljesen máshonnan, tehát ami tényleg nagyon független a világvallásoktól, az nem nevezi Istennek.
Nuszi, te a magad antiklerikális spiritualitását szeretnéd viszont látni ebben a kutatásban, meg a magyarokban, de szerintem nézz szembe azzal, hogy te ebben az országban nem vagy szignifikáns ebben az értelemben. Ebben az értelemben legalábbis nem vagy az. Tehát nem, ezek az emberek nem azért nincsenek a templomban, de vallják meg az Istent, mert ők a felekezettől függetlenül egy nagyobb, univerzálisabb, egy olyan Istenben hisznek, egy olyan spiritualitásban, egy olyan világnézetben, aminek a temploma még nem épült fel. Talán majd a jövőben, majd a következő civilizáció felépíti annak a templomait, aminek ők már itt és most a hívei. Nem erről van szó, arról van szó, hogy ők megvallják az uralkodó ideológiát, és ennek semmi köze nincs az Istenhez. A Isten nélkül ugyanígy vallották meg a marxizmus-leninizmust, meg a dialektikus materializmust 40 évvel ezelőtt, és előtte meg a keresztény úri Magyarországnak a normáit vallották meg ugyanígy, mert ők egyszerűen csak, hogy is mondjam, ebben az országban nincs garantálva semmi, csak az elitnek az egyeduralma. Az viszont mindig. Tudod, itt a piacon semmi nem dől el, az elit íróasztalainál, dolgozó szobáiban meg minden. És tudod, itt az elitnek kell megfelelni, ezért itt nincsen igazi lelkiismereti szabadság. Nincs. Soha nem is volt. Itt a lelkiismereti szabadságod az otthonra szorítkozik. Tudod, itt meg kell a térben osztanod a saját lelkiismeretedet. Van egy lelkiismereti normarendszer, amit elsajátítasz a munkahelyeden, amit lássanak rólad, ami ahhoz kell, hogy te a 20. században ahhoz kellett, hogy megmaradj, a 21. században inkább már ahhoz kell, hogy előre lépj, de akárhogy is kell a te társadalmi megítélésedhez. És van egy intim, kizárólag a családodra tartozó lelkiismereted, meg meggyőződésed, amire viszont megfegyelmezed a gyereket, hogy ki ne pofázza az iskolában vagy az óvodában, mert bajba sodrod a szüleidet, hülye gyerek. És akkor a gyerek az megtanulja, már a gyerekkorában megtanulja, hogy kétféle identitás létezik. Egy, amit az iskolában demonstrálunk, és egy, amit a négy fal között is csak suttogva vallunk be egymásnak.
Igen, de ugye pont ebből következik az is, amit a kutatás kimutat, hogy a vallási intézmények és a projektek mindenféle támogatása a NER iránti lojalitástól függ. Ilyen esetben ki merné azt mondani, hogy én nem vagyok hívő, én nem támogatom a kereszténységet, vagy nem támogatom a politikai kereszténység kurzusát, vagy szemben megyek a kormány bizonyos állításaival. Tehát, hogyha már ha egzisztenciálisan ilyen mértékben ellehetetlenítették magukat az egyházak, mert magukat lehetetlenítették el, hiszen nem tudnak önfenntartóak lenni, kénytelenek függni az államtól, akkor nyilván mindenkinek az lesz az érdeke, hogy minél többen Isten hívőnek vallják magukat, és oda tudjanak dörgölőzni, hiszen abból jönnek jönnek be a pénzek, akkor tudunk majd megmaradni, akkor tudunk, legalább még a mi generációnk akkor tud ott ülni a kondér közelében, és néhány falatot még kienni belőle, és aztán már kit érdekel, hogy mi lesz azzal, akik, azokkal, akik utánunk jönnek. És felhúzzuk a templomokat, felhúzzuk az óvodákat, felhúzzuk az iskolákat, felújítunk milliárdokból 3 darab 80 éves néninek egy-egy templomot.
Hát igen, lehet.
És ez a keresztény Magyarország.
Lehet függni az államtól. Valóban. Lehet. Lehet. És könnyebb is úgy megélni. Könnyebb is úgy eltartani a klérust. Az biztos. Az egész biztos. Úgy telik mindenre. Csak hát kongani fognak a templomok az ürességtől. Ennek az a következménye. És azok, akik még hisznek, azok nem a templomba fognak járni, hanem majd eljárnak mindenféle gyülibe, ahol még élő hit van, és amely gyüli nem kap állami, különös, nem kap állami támogatást. És érdekes módon azokba a gyülekezetekbe fognak járni, mert az a gyülekezet él. Mert abban... Hát, hogy úgy mondjam, ők úgy szokták kifejezni ezt, hogy jelen van a Szent Szellem. Tehát, hogy akkor úgy is lehet fogalmazni, hogy jelen van a hit. Szóval, hogy meg tudja szervezni magát az a gyülekezet. Míg az a gyülekezet, vagy az az intézményes egyház, amelyik az államnak a tartásdíjára szorul, az nem lesz képes megszólítani azokat. És miért nem? Mert valójában nem a híveknek szolgál, hanem valójában az államnak szolgál. Valójában nincs is szüksége hívekre. Nincs szüksége. Csak hogy milyen halász az, amelyiknek nincsen szüksége halakra? Milyen pásztor az, amelyiknek nincsen szüksége juhokra?
Ez szó szerint ki van mondva, hogyha Magyarországon a katolicizmus bezuhanna mondjuk 20% alá.
Akkor mi lenne?
Semmi.
És ha 2% alá?
Azok a papok, azok a plébánosok ugyanúgy
most. Persze.
És ha egyszerűen nem érdekük, hogy többen legyenek a templomban, akkor miért dolgozzanak?
De nézd, ők nem Szent Péternek szolgálnak, hanem Első Viktornak. Hát most ez a helyzet, és az Első Viktornak meg jól szolgálnak. Tehát neki nem juhokat kell terelniük, hanem nekik szavazókat, hogy úgy mondjam, nem híveket, hanem választókat. A helyzet az, hogy ez a kérdés egyáltalán nem mentes a politikától.
De hát ők sem jönnek be a templomba a választók, mert őket sem verbúválják, mert berendezkedés, hogy az intézmény maradjon fenn, és nem azt a mutató számot helyezzük előtérbe, hogy hányan vannak a gyülekezetben, akik rendszeresen eljárnak, vagy támogató tagok, vagy akármit, de még csak egyébként nem is ezt kéne, ettől persze többen lennének, és valószínűleg többen lennének megérintve a Szent Szellemmel, vagy lenne olyan találkozásuk. De konkrétan pontosan ezt kellene mutató számba tenni, hogy hány embert mentettünk meg, hány emberben hoztuk létre azt a lelkiséget, és tartjuk fenn, és gondoskodunk arról, hogy amikor hitét veszti, vagy olyan életeseményen van túl, akkor újra magunkhoz fogadjuk, és ezeknek a lelkeknek a számát kellene, hát azt gondolom, hogy ez mondom feladat,
Robi.
Robi, én csak azt mondom,
nem objektív,
szerintem mi volna a helyes.
De ezek nem objektív kategóriák, ez alapján nem lehet szociológiai vizsgálatot végezni.
De tudod, rá lehet kérdezni olyan élményekre, hogy tudod, hogy mikor érzékenyült el újra, vagy utoljára, vagy mikor érezte magához közel, vagy mikor érezte a jelenlétét az Istenének, vagy mikor érezte, hogy meghallgatta, vagy
baj,
hogy nem, vagy hogy őszintén odafordult.
Az a baj, hogy abban az országban, ahol az emberek nem bíznak az elitben, hanem próbálják kitalálni azt, hogy mit akar hallani az elit, és ők azt hazudják, nem tudod ezt felmérni.
De hát
nem tudod. Megkérdezi.
Hiszel Istenbe? Igen, kösz, akkor mindent
nem,
tudok.
Nem, megkérdezi tőled, hogy vagy. Előfordult az elmúlt egy évben, hogy közel érezted magad hoz az Istenedet? Itt te nem arra válaszolsz, nem az elmúlt egy évedről kezdesz el gondolkodni, hogy mi a helyes válasz, hanem arról, hogy mit vár tőled az elit. Nem feltétlenül így,
de
hogy
ha
mit
nem
vár tőled.
Csak egy kérdés van, hanem van 20.
De mind a 20-nál ezt gondolod át.
Az, hogy az ember most éppen milyen kapcsolatot ápol ezzel.
De értsd meg, hogy ha a barátot kérdezi, akkor lehet, hogy őszintén válaszolsz. Ez már nagyjából felismeri, hogy mennyire vagytok jó barátok. Ha a kollégád a munkahelyen, nyilván nem. Hogyha a szívbéli jó barátod, tulajdonképpen erősen kötődsz hozzá, és már 10 vagy 15 évvel ezelőtt az életedben volt, és nem is nagyon tudod elképzelni, hogy a következő 15 évben ne legyen az életedben, nyilván nem teheted meg, hogy ne legyél hozzá őszinte. Na nagyjából ez a vízválasztó. Úgy áll a dolog, hogy az emberek nem a meggyőződésüket mondják, hanem azon gondolkodnak, hogy mi legyen a meggyőződésem az egzisztenciámhoz. Az egzisztenciájukhoz rendelik hozzá a meggyőződésüket, legalábbis azt a meggyőződésüket, amit kifelé vállalnak.
Ezt nem lehet minden egyes emberről elmondani. Te olyan szinten általánosítasz most, mint hogyha mindenki, akit megkérdeznek, így gondolkodna. Szerintem, és a probléma itt gyökerezik, hogy úgy félnek a történelmi, legalábbis a történelmi egyházak a felelősségre vonhatóságtól, mint az ördög a tömjéntől. Itt kötnék oda-vissza, amit Zoszi mondott az előbb, hogy valamilyen mérőszáma bizony van annak, hogy egy egyház vagy egy gyülekezet jól végzi a munkáját, és ez a mérőszám az, hogy hányan tagjai annak a gyülekezetnek, és hányan őszintén tagjai annak a gyülekezetnek. Mert 8%-os a templomba járás Magyarországon, de még ebből a 8%-ból is biztos vagyok, hogy 1-2-3% csak azért jár templomba, hogy lássák, hogy ő ott van, képmutatásból, ahogyan te fogalmaznál, Robi, de vannak olyanok, akik őszintén mennek a gyülekezetbe vasárnaponként, uh-huh. vagy vesznek részt Isten tiszteleteken. Uh-huh. Viszont, hogyha ezzel szembesíted a történelmi egyházakat, hogy nézzétek meg, hogy a tagjaitok nincsenek sehol, akkor ettől rettegnek, mert azt kellene mondaniuk, hogy mi rosszul végezzük a munkánkat. Mi valamit elrontottunk. Mi valamit rosszul csinálunk. Éppen ezért a mérőszám az nem a lelkek megtérése, hanem az, hogy éppen hány iskolát építettünk, hány óvodát építettünk, hány templomot újítottunk fel, és hát, pontosan arra meg már rákérdezni, hogy ezt mindezt miből, hát a híveitek pénzéből, adományokból, vagy az államból, állambácsitól, az...
Hát pontosan ugyanaz a kérdés, mint ami a mészáros cégeknél. Hány felüljárót épített, hány utat épített, mennyi beruházást enstandolt, és itt is pontosan ugyanaz. Viszont... Ez egy gazdasági, alapvetően gazdasági alapokon álló kérdés, és nem hitbeli kérdés.
Viszont egy nagyon jó választ kapunk arra ebből a kutatásból, hogy miért is nem fogjuk mi soha beérni Ausztriát, és miért halljuk azt 10 évente, hogy majd 30 év múlva fogjuk őket beérni, hogy a nyugatot és vezetjük be az eurót, hiszen azt írja a kutatás, hogy minél nagyobb az egyfőre jutó GDP, rendszerűen annál kevesebben járnak templomba, és annál kevesebben tartják magukat vallásosnak. Hát, hogyha itt megnőne Magyarországon hirtelen a GDP is, mondjuk Izland szintjére emelkedenénk, akkor olyan nagy jólét lenne, hogy hirtelen a kereszténység kihalna, és nem mondhatná azt a kormányunk, hogy akkor mi egy keresztény nemzetet építünk.
Hoppá, lehetőséget láttam meg, ha viszont a porba tiporjuk a GDP-t, akkor végre eljönnek a templomba végre az emberek.
Na, úgyhogy szegényen kell tartani.
Akkor ez a feladat, nem azzal foglalkozni, hogy jól végeztük el a munkánkat.
Minél kisebb legyen a GDP, viszont itt szeretnék rámutatni arra, hogy nagyon-nagyon sokszor rosszul vonják le ebből a következtetés, hogy a korreláció az nem feltétlenül kauzáció vagy okság. Tehát azért, mert magas a GDP valahol, és kevés a keresztények aránya, ez nem jelenti azt, hogy azért kevés a keresztények aránya, mert magas a GDP ebben az országban. Viszont, és egyetlen egy gondolatot ehhez még, a szegénységhez és a GDP-hez. Külön kikerestem, hogy mit mond akkor a Biblia erről, hogy hogyan kéne ez viszonyulnunk, és a Példabeszélek könyvében van egy ilyen kérés Isten felé, hogy szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem, hogy szegénységben meg ne tagadjalak, hogy gazdagságomban megelégedvén meg ne tagadjalak, se megszegényedvén ne lopjak. Így kéne gondolkodni.
De kezdhetnék azzal, hogy nem lopnak.
Az mondjuk kezdetnek
nem is lenne rossz. Amikor azt kérdezed, Oszi, hogy szervezi meg a választókat az egyház a Orbán Viktornak, vagy a hatalomnak, mert ugye nem a híveket kell, nem a juhokat, a bárányokat, vagy a halakat kell fognia, ahogyan a Bibliában a Jézus Krisztus arra elhívta őket, hanem hát a választókat kell megszervezni, ahogyan arra Orbán Viktor elhívta őket. De hogy szervezi meg ezeket a választókat, ha konganak a templomok, kérdezed? Hát ez egy egyre súlyosabb probléma, azt gondolom Orbán Viktornak is, hogy kiöregszenek a hívei, a békemenet egyre járó keretesebb, de ebben az országban valahogy mindig átadódtak ezek a minták kulturálisan apáról, fiúra, nagyapáról, unokára. Úgy áll ez a dolog, hogy az, hogy az egyházak ki mellett állnak, az egy hatalmi jelvény. Ez egy hatalmi jelvény, az egy érv a Fidesz mellett. Nagyon-nagyon sokaknak, főleg vidéki embereknek. És ezek a minták, ezek átadódnak. Ha nem is a hit meg a vallásosság, mert a templomba járás az látjuk, hogy nem valósul meg, de az ehhez tartozó képmutatás, ennek a demonstrálása, ez a farizeizmus, ez a kifelé kereszténység, ez a kifelé demonstrált hitélet, ez átadódik generációról generációra, és amíg a Fidesz tartja a kezében ezt a fasciszt, ezt a hatalmi jelvényt, ami az egyházaknak a támogatása, úgyhogy ugye a Fidesz pénzzel támogatja az egyházak azok pedig a szószékről mézes mázas szavakkal támogatják a Fideszt, az addig az Orbán Viktornak jó, mert a spirituális sík mindenkinek a fejében, minden embernek a fejében egy polccal magasabban van, mint a közéletnek meg a politikának a síkja. Tehát az egy polccal magasabb síkot kell birtokolni, mert abból következik, ami alant van. Aki a spirituális síkot kisajátítja, annak a politika és a közélet már csak az ölébe hull.